Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
Szombattól fogadja a látogatókat az M2-es metró DeFerenc téri állomásán nyílt metró kiállítóterem. Az eddig elzárt területen, az egykori diszpécser központban létrehozott különleges kiállítótér a budapesti metró relikviáit őrzi. A BKV új gyűjteménytára a Deák téri állomás peronjáról közelíthető meg, a kiállítóterem időszakosan és csoportosan regisztráció után látogatható. A metró kiállítóteremnek helyet adó térben működött 1970 és 2003 között az M2-es metróvonal diszpécser központja, ahonnan a forgalmat irányították. A fővárosi metrózás több mint fél évszázados története során rengeteg változáson ment át. A kettes vonalat a 2000-es években felújították, ami sok berendezés és eszköz lebontásával, lecserélésével járt. A régi tárgyak a használaton kívüli diszpécser központba kerültek, így jött létre a metró kiállítóterem. A kiállításon eredeti metrós forma és egyenruhákat, levágott vezetőfülkét, az első metróvezetők egyikének eredeti cirilbetűs jogosítványát, a cirilbetűs feliratokkal ellátott vezetői pultot, a kezelőasztalokat és jó néhány multidéző erekjét láthat a nagy közönség, megismerve a metró működését és történetét. A relikviák megőrzésével a BKV nem csak az elődök munkája előtt tiszteleg, hanem egy különös világot tár azon generációk elé is, amelyek már az informatika világában nőnek fel. Továbbá olyan régi közlekedési társaságok utódjaként, mint például a BKVT, a Beszkárt vagy a FAÜ fontos társadalmi feladatának tartja a fővárosi közösségi közlekedés tárgyi és szellemi emlékének megőrzését is. A társaság értékmentő tevékenységének köszönhetően jött létre 1975-ben a Millenniumi Föld alatti Vasúti Múzeum, 1992-ben pedig a Szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum, valamint a BKV érték őrzésének eredménye a rendkívül népszerű felújított villamosokból, buszokból és trolibuszokból álló nosztalgia flotta is. Az M2 metró peron szintjén lévő metró kiállítóterem az egykori diszpécser központ méreteiből adódóan csak korlátozott létszámban tud látogatókat fogadni, ezért a tárlatvezetésekre előzetesen regisztrálni kell. A közlekedés történeti túrák időpontjáról a BKV webes felületein lehet tájékozódni. A márciusi és az áprilisi időpontok ingyenesek. A metró kiállítóterem akadálymentesen, tehát babakocsival és kerekesszékkel nem közelíthető meg. A kiállítás megtekintése 14 év felett ajánlott.
Esemény.
Március 25-től újra elindul a Millió lépés az iskoládért kampány. Március 25-e és június 9-e között az esemény idén kibővült a Válts zöldre kezdeményezéssel, amelynek részeként a legzöldebb iskola címet is elnyerhetik a résztvevők. A kihívás a testmozgás népszerűsítése mellett a környezet tudatos közlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet. Révész Máriusz, a miniszterelnökség államtitkára és az Aktív Magyarországért program vezetője a Válts zöldre programmal kapcsolatban a közlemény szerint azt hangsúlyozta, a kezdeményezés kiváló lehetőség arra, hogy a diákok az egészséges életmód kialakítása mellett megtanulják, hogyan lehetnek aktív résztvevői a környezetük védelmének. A környezet tudatos közlekedés népszerűsítése elengedhetetlen a jövő generációinak, tette hozzá. Tavaly a Millió lépés az iskoládért kampány rekordszámú közel 350 ezer embert mozgatott meg. A kihíváshoz az ingyenes Millió lépés mobil applikáció letöltésével lehet csatlakozni, amely több mint 60 féle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani. A verseny lényege, hogy az iskola neve alatt minél több lépésszám gyűjjön össze, miközben a versenyzők virtuálisan bejárják a magyar kék kör teljes útvonalát. A kampányt a Magyar Szerb Átültetettek Szövetsége és a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkársága támogatja.
Kiállítás.
Dinoszaurusz kiállítás is helyet kapott a városi könyvtárnak és múzeumnak otthont adó, több mint 1 milliárd forintos kormányzati támogatással létesült Komlóverzum látogatóközpontban. az egykori mecseki bányászváros legnagyobb kulturális létesítményének, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény épületének teljes körű felújításával és bővítésével egy közel 2200 négyzetméteres látogatóközpont jött létre, a rendszerváltozás előtt még pártházként működő ingatlanban, amelynek tetőterében dinoszaurusz kiállítást is kialakítottak. A nem titkoltan turista csalogatónak számító tárlat annak köszönheti létét, hogy a mecsek fekete kőszén bányáiban és azok meddőhányóin találták meg Magyarország első dinoszaurusz leleteit. A jurakorban élt dinoszaurusz faj, a Komlosaurus carbonis lábnyom fosszíliáit. A kiállítás látogatói látványos installációk révén pillanthatnak be a 200 millió évvel ezelőtti mecsek hegység életébe, megcsodálhatják a gigászi mamutot, az ősembereket, a mecseki dinoszauruszokat és az egykori tengeri lényeket. Továbbá a mecseki fekete kőszín keletkezésével, bányászatával is megismerkedhetnek. Pap Norbert, a Pécsi Tudományegyetem geográfus történésze, a tárlat szakmai vezetője elmondta, nem csak Komló közvetlen környéke, de az egész vármegye különleges földtani paleontológiai értékei is megismerhetők a látogatóközpontban. Villányból a triász időszakból őshüllők, a jurakorból Komlosaurus, a krétakorból Zengővárkony környéki ősmaradványok, Orfő tekeresből pedig ősdelfin és fóka, míg a mecseki térség jégkorszakából mamut és hiéna is megjelenik a kiállító térben. Mellette a bányászat és a mecsekhegység geológiájának számos sajátossága is látható, ahogy más kiállítási egységekben a bányászati munkát és a hétköznapokat, a város fejlődését is bemutatják.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A makaronok nem véletlenül ilyen divatosak világszerte. Kifinomult és íncsiklandozó. Igazi luxus cikk az édességek között. A kis, színpompás korongok, amelyek két vékony héj között finom törtelék tölt meg, azonnal magukra vonzák a tekintetet a vibráló színeikkel és tökéletesen síma a fényes felületükkel. Eredete pontosan nem tisztázott, ám sokan úgy vélik, hogy a 8.-9. századi Olaszországban bukkant fel először e sütemény. Az első dokumentált feljegyzések azonban Franciaországban jelentek meg róla, ahol hamar a klasszikus francia édességek sztárjai közé került. A makaronok, ahogyan ma is ismerjük őket, az 1800-as évek elején váltak igazán népszerűvé Párizsban, amikor az ott működő Lauderé nevű cukrászda megalkotta az első modern formájú makaront. Hazánkban az elmúlt években ért igazán csúcsra a népszerűsége, az egyre növekvő érdeklődésnek köszönhetően pedig egyre több helyen kezdték el kínálni, különféle ízekben és színekben. A makaron készítése igazi művészet. A mandulaliszt, porcukor és tojásfehérje keverékét tökéletes állagú masszává kell dolgozni, majd ezt kis, egyforma halmokká formálni, mielőtt a sütőbe kerülne. A sütés során kialakul jellegzetes, enyhén ropogós héjuk, miközben belül puhák és krémesek maradnak.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Elárasztanak minket a visszajelzések. A főnökeink, a kollégáink, a családtagjaink elmondják véleményüket a teljesítményünkkel, a viselkedésünkkel, vagy akár a megjelenésünkkel kapcsolatban. Persze visszacsatolás nélkül nincs fejlődés, de a visszajelzések fogadásakor két ellentétes emberi vágy kerül konfliktusba. Tanulni, fejlődni akarunk, ugyanakkor azt is szeretnénk, ha elfogadnának minket úgy, ahogy vagyunk. A cégek sokat költenek arra, hogy a munkatársaikat megtanítsák, miként értékelhetik egymást hatékonyabban, de ettől még a feedback címzetjeinek hozzáállása nem változik, és a visszajelzéseket nem tudják megfelelően hasznosítani. Douglas Stone és Sheila Heen Köszönöm a visszajelzést címmel írt könyvet, amely Dolcsák Dánielnek, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójának köszönhetően jelent meg a HVG kiadó gondozásában, úgyhogy vele beszélgetünk most.
Azt írják a szerzők, hogy egy nemrégiben elvégzett felmérésben a válaszadók 51%-a nyilatkozott úgy, hogy a teljesítményértékelésük igazságtalan vagy pontatlan, és minden negyedik alkalmazott jobban retteg a teljesítményértékeléstől, mint bármi mástól a munkavilágában. Szerintem ez jó kiinduló pont.
Kezdeném onnan, hogy amikor magát a könyvet egy kedves barátom ajánlott, kifejezetten egyébként azzal a céllal, hogy szerint ez Magyarországon általában egy kulturálisan nehéz probléma, és hogy nagyon sokszor vagyunk akadályoztatva egyáltalán, hogy elmondjuk a dolgokat, vagy azt, hogy hogyan fogadjuk be azt, amit mások mondanak. Elkezdtem olvasni, nagyon meglepődtem, hogy alapjában én magam például egy kritikus embernek gondolom, ami ugye két dologból tevődik össze, hogy ránézek valamire, akkor nem tudom, azt szét tudom könnyen szedni, megértem, hogy mondjuk így hol van mondjuk egy gyenge pontja, és nem szokott problémát okozni, hogy elmondjam, de hogy ennek ellenére ez nem ennyire egyszerű, hanem nagyon sokszor maga a kontextus, hogy jó helyen mondom el, ahogy elmondom, az akkor azon a módon esik le a túloldalon, arra számít, vagy arra van-e szüksége a másik embernek, ez nagyon sokféle lehet. És maga a teljesítményértékelés a vállalatoknál az pont ugyanilyen okból tud jó vagy rossz lenni, és a nagyvállalatoknál ugye ezek az éves értékelések, nagyon sokszor szerintem már szinte feleslegesek, és van nagyon sok olyan nagyvállalat, aki ki is vezette ezt, ilyen globális nagyvállalatok, mert tényleg nincs annak értelme, hogy mondjuk 11 és fél hónapon keresztül valaki kapálgat, és akkor egyszer csak megmondják, hogy bocs, nem jó.
És ezt az év végén tudja.
És az év végén meg tudja, hogy nem volt rendben. És azt gondolom, hogyha valakinek az éves értékelésén új információ kerül a birtokába, akkor ott nagyon-nagyon el van rontva valami a folyamat közepén. Tehát, hogyha ő nem érezte, vagy hogyha nem mondták neki, hogyha ez nem derült ki, akkor az már önmagában el van rontva, és ettől függetlenül egyébként lehet egy jó funkció egy éves teljesítményértékelésnek, mert pontosan akár mondjuk nálunk a Siaforce-ban is, ugye, mondjuk két hetes ciklusokban dolgoznak az emberek, de attól függ, hogy negyedévekben gondolkodunk, vagy években, tehát nagyon fontos néha leszúrni egy zászlót, letenni egy mérföldkövet, hogy most akkor eddig eljöttünk idáig, és akkor innentől pedig megyünk tovább egy másik irányba, ugyanabba az irányba visszafordulunk. Tehát ilyen szempontból ezek fontosak, ezek a pontok, de nem csak ezek vannak, hanem folyamatosan muszáj valahogy kapcsolatban maradni.
Ennek a könyvnek nagy erénye, azt figyeltem, hogy annyira aprólékosan megvizsgálja ezt a visszajelzés adását és a visszajelzés fogadását is, hogy rengeteg felismerést hoz az olvasónak. Soha nem gondolkodtam rajta, ahogyan itt írja, hogy van három trigger, ami gátolhatja a visszajelzést, az igazság trigger, a kapcsolat trigger és az identitás trigger. Meg kell vizsgálni, hogy az a visszajelzés, ami jön, az most milyen módon érint engem. Te gondolkodtál ilyenen, hogy fú, az nekem most miért esik rosszul? Azért, mert nincs igaza, vagy azért, mert ő mondja, vagy azért, mert nekem teljesen más a képem magamról.
Azért vagyok benne biztos, hogy ezek tényleg így vannak, mert némelyiket saját magamtól is felfedeztem ugye az évek során, de hogy nem raktam rendszerbe, tehát hogy ezt a tipizálást ezt szerintem nem fogja senki magától megcsinálni, de azt érezhetjük, hogy néha habár tudom, hogy jó szándékkal mondtam valamit, de hogy amiatt egyébként, mert ő a főnököm, amiatt, mert ő egy konkurens, amiatt, mert ő egy mellettem lévő munkatárs, akinek ugyanaz a sikerfaktora, mint az enyém, ezért valahogy ez máshogy csapódik, de hogy ez tényleg érdekes, és köszönöm, ne fejtsük most ki ebbe a rövid beszélgetésbe, hogy ez a három trigger, ez mit akar pontosan, de hogy úgy van még mellette a másik hármas felosztás, amivel szintén operál a könyv, hogy mondjuk milyen típusa lehet a visszaadásnak, hogy ez a dicséret, a coaching, a tanácsokadása, illetve a valódi értékelés, amikor értékeljük, és hogy ez is nagyon furcsa, hogy éppen mondjuk, hogyha valakinek azt mondja, hogy ügyes vagy, de ő arra várt volna, hogy mondd meg, hogy akkor most ez kettővel többet kellett volna oda tenni, vagy kettővel kevesebbet, akkor ebből is lehet egy elcsúszás, de én a könyvet mostanra már így többször olvastam, és mindig arra jutok a végén, hogy szuper lenne, hogyha így menet közben egy szituációban lenne arra kapacitásom, hogy lejátszam ezeket a meccseket, mert általában nincs. Tehát amikor ott vagyok egy élethelyzetben, és kapok, vagy adok egy visszajelzést, akkor meg tudjam ezeket mérni, mert most már értem az összefüggéseket, meg megismertem ezeket a típusokat, de általában ezeket legjobb esetben is csak utólag, hazafelé, vagy otthon, vagy a szituáció után, vagy akár egy konfliktus után tudom lejátszani, hogy igen, akkor értem, hogy itt ez volt a probléma, tehát mondjuk ez elemzés. És valószínűleg, hogy ha ezt értjük, meg gyakoroljuk, akkor lehet, hogy egy következő helyzetben már egy picit más alapállással lépünk bele, de hogy szerintem az nem egy reális elvárás saját magunktól, hogy ezt folyamatosan, mint hogyha az ilyen Matrixban élnénk, így magunk előtt tartsuk ezt a rendszert, de abban tényleg segít, hogyha mondjuk van egy helyzet, amire úgy érezzük, hogy igazságtalan, vagy úgy érezzük, hogy nem jól sikerült, akkor meg tudjuk fejteni, hogy miért. És hogy nekem mondjuk ez sokat, sokat segít. Ez nem az, hogy kevesebb ilyen típusú konfliktusom lett, de legalább értem, hogy miért.
A kócsolással azért lenne érdemes foglalkozni picit többet, mert ugye itt arról van szó, hogy nem csak hogy visszajelzést ad, hanem szeretné meg is tanítani, vagy meg is indokolni alaposabban, hogy mi lehet a probléma, és hogyan lehetne azt jobban. De nem biztos, hogy attól, aki adja ezt a tanácsot, attól jól elfogadjuk.
Valószínűleg az is lehet mögötte, hogy lehet ebből akár generációs kérdés
abszolút,
is faragni.
Abszolút, pont ez, igen. Meg hierarchia szempontjából is
igen.
Nagyon fontos.
És hogyha azt a feltevést elfogadjuk, hogy Magyarországon ez egy hiánypótló írás és hiánypótló gondolatmenet, akkor ennek talán az egyik alapja az lehet, hogy az itteni rendszerek, struktúrák, vállalatok, vezetési gyakorlatok azok sokkal inkább a hierarchiára és az utasítások követésére épülnek, és sokkal kevésbé mondjuk egyéb, mondjuk ilyen lazább vagy rugalmasabb együttműködési formákra. És maga a kócsolás, amit említsz, valójában az azt szeretné elérni, hogy az egyik ember tudja irányítani a másiknak a cselekedetét, anélkül, hogy erre rákényszeríteni. És hogy ez valóban nem annyira könnyű, és egyébként attól szerintem teljesen független, hogy ezt mondjuk egy munkahelyi környezetben tesszük, vagy mondjuk a játszótéren egy másik gyereknek az anyukájának szeretnénk valamilyen javaslatot adni azzal kapcsolatban, hogy szerintünk mondjuk, hogy kell csinálni. Szerintem ettől teljesen független, itt pont az a lényeg, hogy a kényszer nélkül hogyan tudunk hatással lenni egy másik emberre.
Köszönöm a visszajelzést. Hogyan fogad jól, építs be és fejlődj tőle, még akkor is, ha nem releváns, igazságtalan, rosszul adják, és őszintén szólva egyáltalán nincs hozzá kedved. Douglas Stone és Sheila Heen hasznos, alapos és szórakoztató könyvéről Dojcsák Dániellel, a Siva Force marketing kommunikációs igazgatójával beszélgettünk. A könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.